Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombatnapja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták. Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, melyeket kezével végbevisz? Nem az ács ő, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? És ugye, nővérei is itt élnek közöttünk, és megbotránkoztak benne. Erre Jézus megjegyezte, nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangélium igéi. Jézus hazamegy és szombaton tanít a zsinagógában. Most nyilván, ha tanít a zsinagógában, az azt jelenti, hogy elismerik őt rabbiként, ő ott az írást magyarázza, egyértelmű ez a helyzet, sőt, még egy fél mondatos utalásunk van arra nézve is, hogy a tetteiről is a hallgatóságnak van némi ismerete, információja. Tehát nagyon érdekes helyzetnek gondolhatjuk azt, hogy amikor egy rabbi bemegy a zsinagógába szombaton, ott az előírásoknak megfelelően a szentírásról beszél, azt kommentálja. Szó sincs arról később, hogy az emberek azon töprengenének, hogy hogyan igaz ez, amit mondott, hogy ez melyik hagyományba illeszkedik, hogy mely rabbik tanítottak már hasonlóképpen, hogy mely rabbik nem, vagy melyik prófétának a gondolataihoz, és már meglévő szentírási szövegek mely passzusához kapcsolódik az, amit Jézus mond. Hát nem döbbenetes ez? Hát gondolom, hogy Jézus mondta azt 20 percig, 30-ig, nem tudom, és utána mivel foglalkozik a hallgatóság, aki szombaton az Isten tiszteletre elmegy a zsinagógába, hogy hallgassa kifejteni az írásokat? Hát hogy ki ez? Hát ismerjük mi, hát kik a rokonai, meg kiket hallottunk már, meg hol élt, meg mint élt, meg mások mit gondolnak róla, meg mi a vélemény róla, meg amiket csinált, azt tulajdonképpen hogy csinálta, meg miért csinálta. Olyan gyakran van az a benyomásom, ha a szentírási szövegeket nem ismernénk olyan nagyon, akkor állandó meglepetésekben lenne részünk. Tehát hogy jön ki abból, hogy egy rabbi, és nyilvánvalóan igazat beszél, és igazat mond, és azért, ahogy ismerjük Jézust, jól beszélt. Tehát igazat mond, és jól egy szombaton, és erre a hallgatóság megbotránkozik benne, mert valójában egyáltalán nem ahhoz kapcsolódnak, amit Jézus mond, hiába volt az igaz, és még mondhatta is jól, hanem a saját véleményükhöz, a saját érzéseikhez, a benyomásukhoz, a hiedelmeikhez, az előítéleteikhez. Hát ehhez kapcsolódnak, mert csak abból vezethető le, hogy megbotránkoznak annyira, hogy még csodát se tud tenni ott Jézus. Erről a feszültségről szeretnék beszélni, és főképpen, hogy ott a záró mondatban van egy kulcs, ez pedig, hogy Jézus is elcsodálkozott a hitetlenségükön. Mert nem azon kellett volna csodálkozni, és Jézus elcsodálkozott, hogy nem értették meg a gondolatmenetét, pedig egyszerűen mondta. Elmondott néhány példabeszédet, ezt se értették meg, ezen elcsodálkozott, mert a példabeszédek jók voltak egyébként. Hogy a hitetlenségükön csodálkozik, mikor kifejti az írásokat? Mi köze ennek a hithez, akkor valaki elmondja a tanítást? Na erről a feszültségről akkor szeretnék beszélni, és az eleje, hogy akkor tehát úgy tűnik, hogy az, hogy Jézust elveti a korabeli hallgatóság, annak semmi köze ahhoz, hogy Jézus igazat mond-e vagy nem, a tanítás mondja-e hülyen a hagyományhoz vagy nem, hanem az a vélekedéshez, előítéletekhez van köze. Jézushoz, és főképp a tanításhoz nyilvánvaló ez nem kapcsolódik. Következő gondolat, hogy akkor az, hogy elfogadják-e Jézusnak a tanítását, érdekes módon, és ezt Jézus megerősíti, a személy elfogadása, vagy el nem fogadása révén történik meg. Hiszen ahogy nem fogadják el Jézus személyét, egyszer csak ebből az következik számukra, hogy amit Jézus mond, az is adakta. Amit Jézus mond, és a margón van, azt futottak még kategória. Tehát akkor úgy tűnik, hogy a személyhez fűződő viszony az, ami meg fogja határozni, és a tanítás Jézusnak a tetteit és a kinyilatkoztatást valaki elfogadja, vagy nem. Ráadásul, mondjuk így, hogy a modern lélektani kutatásokból pontosan tudjuk, hogy ez tényleg így van, hogy mi alapján fogadunk el valakit, és mi alapján nem, hogy az előítéleteink milyen elképesztő módon befolyásolják az ítéletalkotásunkat és a döntésünket, hogy ha valakit hasonlónak élünk meg, mint mi, akkor hajlamosak leszünk elfogadni azt, amit mond. Ha nem éljük meg őt hasonlónak, mint mi, akkor nem fogjuk elfogadni, amit mond, vagy sokkal kisebb lesz az esélye. Hogy például, hogyha egy általunk szeretett személyre hasonlít az illető, akkor biztos igazat mond. Ha egy általunk nem szeretett személyre hasonlít, akkor alig van esélye. Hogyha én már segítettem valakinek, akkor őt szívesebben fogadom el. Nem is akarom ezt mondani. Tehát a modern lélektani, szociálpszichológiai kutatások pontosan igazolják azt, hogy hiába mondott Jézus mondatról mondatra mindent igazat és jót, hogy miért történhetett meg vele az, ami megtörtént. Na most akkor, csodálkozott hitetlenségükön. Akkor tehát ez azt jelenti, hogy ott van a hallgatóság, gondolom szombat, sokan lehetnek, és a többség nem is kerül Jézussal valamilyen személyes emberi viszonyba. Hát nincs valódi kapcsolódás. Hát ha csak valamennyire egy többé-kevésbé nyitott emberi kapcsolódásot történne, hát akkor hogy jönne abból ki a botránkozás, vagy az elutasítás, vagy az, hogy még csodát se tud tenni? Tehát hiába van ott egy személy, aki a legszemélyesebben fejti ki az írásokat, mert Jézus úgy szokta. Nincs hozzá személyes kapcsolódás, mert különben ez nem történhetne meg. Milyen sokat beszéltünk már erről, az igazság önmagában nem hoz létre változást. És úgy szoktuk folytatni, hogy nem, az igazság nem hoz létre változást, bárki elénk állhat, beszélhet színtiszta igazságot, és mi fölállunk, és minden mehet ugyanúgy, ahogy addig ment. Tehát az igazság önmagában és önmagától nem hoz létre változást, hanem hogy jön létre a változás, hogy a személy nagyon személyesen az igazság ráeső részével megküzd. Az ott egy személyes, belső folyamatot fog igényelni. És ezt a személyes, belső folyamatot magammal és magamon kell elvégeznem. És csak ezután jön a következő lépés, amit most akkor tegyünk még egyet, hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy az igazság önmagában nem hoz létre változást, megtérést, fejlődést, most egészítsük ki, az igaz sem hoz létre önmagában és önmagától változást. Mert Jézussal kapcsolatban pont ezt mondhatjuk, nem csak arról van szó, hogy igazat mond, hanem hogy ő az igaz. Hogy ő az igazság. Tehát elénk áll az igaz, elmondja az igazat 20 percben, 30 percben, és a reakció, hogy na jó van már. Tehát akkor nem csak az igazság nem hoz létre változást magától, az igaz sem hozza létre ezt a változást, mert továbbra is igaz a mondat második része, a változást, a fejlődést, a növekedést, a megtérést, a hitünknek a fejlődését mi magunk hozzuk létre. Mégpedig alap pontban azáltal, hogy magunkkal egy nagyon személyes viszonyt veszünk föl, és hajlandók vagyunk egy személyes érintettséggel valamit kezdeni. És most jönne az, amiről igazán szeretnék beszélni. De meg kellett alapozni. Azt mondhatnám, hogy ha ez a történet a kérdéseket vetsz föl, hát hogy lehet, hogy az igaz odaáll, fél órán keresztül beszél, hitelesítik őt a csodái, a cselekvés, amit tesz, és utána jól van, hagyjon már minket. Tehát te hogy lehetséges ez? Úgyhogy néhány kérdést szeretnék föltenni. Ez nem költői kérdések, de érdemlegesek. Mégpedig azért, hogy a folyamat végén megértsük, hogy hogy lehetséges egy másik forgatókönyv, ez pedig az, amikor az ember nem megbotránkozik Jézusban, és hagyjuk, hanem az ő tanítványaként kezdek élni. Az első kérdés így szól, hogy én Jézussal egyáltalán személyes kapcsolatban vagyok-e? Most mondhatnátok ezt a Feri, ezt ne csináld már ezt velünk. De akkor hadd meséljek el egy lengyel kutatást. A lengyel kutatásban ez még akkor történt rendszerváltás körül, amikor minden lengyel katolikus volt, most nagyon egyszerűen mondom. És akkor megkérdezték a minden lengyel katolikust, hogy kik tartoznak a Szent Háromságba. Elmondanám nektek, hogy Isten általában szerepelt. Onnantól kezdve azonban, ha szabad így mondanom, a válaszok nagy szórást mutattak. Volt olyan válaszoló, ez a minden lengyel katolikus alapon, Jézus nem került bele a Szent Háromságba. Azért a jó hír az, hogy a többségnél Jézus azért bekerült a Szent Háromságba. Na de innentől kezdve Mária lett a befutó. Hát amikor már megvolt az Isten, meg azért Jézusra is asszociáltunk, onnantól kezdve Mária, József is jó helyen szerepelt végül. De most, ha valaki a Szent Háromságot a minden lengyel katolikus alapon úgy azonosította, hogy Isten, Mária, József, hát ezt miért akarom elmondani? Mert azt mondjuk, hát maga a kérdés föltevés egy lehetetlenség a mi esetünkben. Na de látszik, hogy nem, mert csak föl kell tenni a kérdést. És a válaszból kiderül az, hogy nem volt ez egy olyan rossz kérdés. Tehát az első alapvető kérdés az, hogy Jézussal egyáltalán van nekem valamilyen személyes kapcsolatom? Vagy ő hát ennek a hitrendszernek része, bizonyos elemek rajta múlnak, hogy szokott dolgokat mondani, és hát de attól, hogy én tudom, hogy van Jézus, meg tudok idézni egy-két sztorit róla, hát ebből miért következne az, hogy én nekem személyes viszonyom van vele? Én el kell nektek mondanom, ez lehet, hogy furcsán hangzik, de én már régen Isten hívőnek éltem meg magam, amikor, és jártam minden vasárnap misére, mikor hirtelen valahogy tényleg egy élményszerű, hogy leesett nekem a tantusz, hogy hát tulajdonképpen nekem Jézussal való kapcsolatomat el kéne mélyíteni. Hát, hogy a nevem alapján keresztény vagyok, hogy nem a keresztből származik, hanem Krisztusból, tehát milyen viszonyom van nekem egyáltalán Jézussal? Tehát jó, lényegre törőbben fogok beszélni. Tehát akkor az első kérdés így szól, hogy rendben van, hiszünk a Szent Háromságban, de nekem Jézussal egyáltalán van-e személyes kapcsolatom? Második kérdés, hogy ez a személyes kapcsolat Jézussal bizalmi elemeket hordoz-e? Hát rendben, hogy egy személyes kapcsolat, hát az ember az ellenségével is nagyon erőteljes személyes kapcsolatot tud ápolni. Tehát, hogy bizalmi elemek vannak-e ebben a személyes kapcsolatban? Vagy hát most ezt igaznak tartom, az nem, az szerintem élhető, az nem, erről az a véleményem, arról azt gondolom, szerintem ez nem megvalósítható, az idejét múlt, hát az nagyon szép, de én nem olyan vagyok. Hát ebben semmi bizalmi elem nincsen, tehát mégis elég szoros a kapcsolatom Jézussal, és még valami személyes elem is van. Megyek tovább. Következő így szól, hogy én bízok-e Jézusban, vagy csak hiszek benne? A kettő között nagyon nagy különbség van, mégpedig azért, mert ezt tudom, ezt évente háromszor elmondom, de most nyár van, és megengedem magamnak ezt a lazaságot. Ahogy a kedves idős hölgy odajött hozzám, és elmondta az élete nagy nehézségét a hitéletre vonatkozóan, ami röviden így szólt, atya, hiszek én Istenbe, csak nem bízok benne. Tehát akkor a kérdés, ez valódi kérdés, ő egy idős hölgy, aki 50 éve járt a templomban a saját akaratából. Tehát rendben van, hiszek én Jézusban, vagy bízok-e benne? A kettő nem ugyanaz, egy újabb lényegi kérdés, hogy tovább tudjunk menni. A következő, hogy Jézusban bízok-e, vagy valaki másban jobban bízok? Mert az előző kérdés azt mondja, hogy igen, én bízok Jézusban. De bizonyos döntéseknél azért az apámban jobban bízok. Mert mondjuk nekem, van egy késztetésem, el kéne mennem szerzetesnek, mondjuk szerzetes nővérnek. És hát a apámba bízom, és akkor mondta, apu, mit szólsz ehhez? Apám meg azt mondta, hogy kicsi batot nem ár. És akkor tényleg úgy le is beszélem magam, mert hát azért az apám az apám. Hát akkor én bíztam Jézusban, ott van egy személyes kapcsolat, átéltem valami hívást is, de az apámhoz fűződő bizalmi viszony sokkal erőteljesebb, mint a Jézushoz fűződő bizalmi viszony. Tehát a következő kérdés így szól, hogy én bízok-e Jézusban annyira, hogy bizonyos helyzetekben ő benne bízok leginkább, és nem valaki másban, akikben egyébként érdemes bíznom. Következő. Bízok-e Jézusban, vagy bizonyos helyzetekben rá is bízom-e magamat? Az megint nem ugyanaz. Mert az lehetséges, hogy én nagyon is bízok Jézusban. Van egy személyes bizalmi viszony, ám de még az imádságaimban is én arra törekszem, hogy a kontroll nálam legyen. Hogy azért az életemet én szervezzem, én szabályozzam. Azért ott minden úgy alakuljon, ahogy nekem komfortos. Tehát én nekem valódi bizalmi személyes viszonyom van, és egy személyes bizalmi imádságaim vannak, és Istennek föltárom az érzéseimet, és nekem ő fontos, és tényleg jó dolgokat csinálok. De azért a sokszor tudatos, nem tudatos belső törekvésem az, hogy azért rád nem bízom magam. Hát azért jönálló személyről, fontos nekem az életem, most csak itt ezen a földön azért valahogy úgy, hát meg kell élni, meg lábunk érjen le a földre, tehát az a rábízás az egy kicsit soknak tűnik. Hát bízok benne, de azért rá nem bízom magam, mert azért elég kockázatos. Azt lehetne mondani, a különbség, hogy bízok benne, meg rábízom magam, a kockázat vállalás mélysége és gyakorisága. Akkor mondhatom, hogy én néha rábíztam az életemet Jézusra, ha az ott valódi kockázat volt, és lehetett volna nagyot bukni. Megyek tovább, ez pedig, hogy bízok-e Jézusban, és közben pedig csak bízok Jézusban, vagy megteszem-e a bizalmi viszonyból adódóan mindazt, amire én vagyok képes. Mert a bizalmi viszonyból nem csak az származik, főképp még abból sem, hogy rábíztam magam, hogy majd akkor Jézus, hanem hogy ő bízik bennem annyira, hogy akkor én, ami a csövön kifér. Pont a bizalom lelkesít engem, és ezt néha szárnyalok és csinálom, mert megteszek mindent, amire képes vagyok. És ennek a forrása a Jézusba vetett bizalmam. És így elérkezek most már a vége felé, ez pedig a következő, hogy, de hol van a vége? Azt mondja, hogy akkor a következő kérdés így szól, hogy rendben van, bízok Jézusban, de Jézus bízhat-e bennem? Itt akkor egy kölcsönös, személyes, bizalmi viszonyról van ez szó. Vagy én ápolok Jézussal egy bensőséges bizalmi viszonyt, de azért a kölcsönösséget amennyire lehet kihagyom belőle. Hát és a kölcsönösség egyik jellemzője, hogy néha ő bízik bennem, néha ő rábízza magát rám, hogy néha azt mondja, hogy most legyen úgy, ahogy én akarom. Tehát a következő kérdés így szól, hogy Jézus is bízhat-e bennem, vagy csak én bízok benne, azt néha még rá is bízom magam. Most itt, ha szabad mondani, ez az a kérdés, amiben van egy kis csalás. Most itt befejezném a beszédet, de mindjárt befejezem. Ha itt befejezném a beszédet, az lenne, hogy akkor elmegyünk, és tényleg ez volt így úgy a végső, kifutott a beszéd, hogy most akkor Jézus bízhat-e bennem. De most, ha erre a kérdésre becsületesen akarunk válaszolni, szerintetek mi a válasz? Hát ez nem egy ilyen szép kérdés, ami az íróasztalnál született. Hát 100%-osan az, hogy hát igazából nem. Hát akkor mondhatnánk, hogy Jézus bízhat bennünk, ha mi tökéletesek lennénk. Tehát ha mi olyanok lennénk, mint Jézus, akkor ez a kölcsönösség így fölállna, hogy mi bízunk Jézusba, sose csapott be bennünket. Jézus is bízik bennünk, mert mi is mindig úgy csináltuk, ahogy kell. Tehát akkor erre a kérdésre a válasz, hogy most akkor Jézus bízhat-e bennem? Hát tulajdonképpen két irányba visz minket az egyik. Ha azon múlik a bizalma, hogy én hogy cselekszem, akkor biztos, hogy nem bízhat bennem. Jobban teszi, ha nem bízik bennem, akkor is, ha igyekszem. De mi a másik? Hogyha a bizalma nem az alapján születik, hogy én hogy cselekszem. És pont attól az őszinteségtől, ahogy erre a kérdésre, hogy Jézus bízhat-e bennem, vagy nem, őszintén azt merem mondani, hogy ha a tetteimet nézzük, akkor nem. Egyszer csak lesz egy lényegi utolsó kérdésünk, hogy akkor meg Jézus miért bízik bennünk? Hiszen ismer minket. Tehát akkor miért tartja fönn a bizalmát? És az erre adott válasz a kulcs arra, hogy mi merjük azt mondani, hogy szeretnénk Jézussal egy személyes, kölcsönös, bizalmi viszony. Mert az erre a kérdésre adott válasz, szívem szerint ezt nem is fejezném be. De azért befejezem. A válasz az az, hogy miközben Jézus is tudja, hogy nem lehet bennünk mindig, minden helyzetben egy életen keresztül bízni, tehát ő mit fog átélni? Hogy bízik bennünk és csalódik. Hogy bízik bennünk, és mi valamilyen módon ellépünk tőle. Lehet, hogy nem tagadjuk meg, csak úgy, akkor most figyelmen kívül hagytuk, vagy esetleg. Tehát az neki fáj, nem? Mert ez egy személyes kapcsolat. Hát egy emberi viszonyban ilyesmi történik, az akkor fáj. Akkor mi az, ami miatt Jézus mégis bízik bennünk? Hogy fontosabbak vagyunk neki, mint a saját fájdalma. Hogy fontosabb vagy neki te, mint az, hogy ez a kapcsolat számára szenvedéssel is jár. És ez az az alap, hogy Jézusnak én fontosabb vagyok, mint a saját csalódása, fájdalma, szenvedése, és hogy mindig is fontosabb leszek neki, mint a saját fájdalma, csalódása és szenvedése, ami akár ott 2000 évvel ezelőtt a zsinagógában, vagy akár 2000 évvel később itt, elkezdheti a bizalom forrását bennem, a szívem mélyén megnyitni.